Második Korintusi levél 8. részéből olvasom az igét, a 9. verset, egyetlen egy igevers. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Általában azok, akik bölcsészek, szeretnek azzal viccelődni, hogy mennyire nehéz dolog a matematika, és hogy mennyire nem szerették. Amikor középiskolába tanítottam, akkor ez egy ilyen trend dolog volt, hogy a matek tanárt szídni, vagy a matematikát, mert az milyen nehéz. Általában védelmébe álltam ennek a dolognak, mert én nagyon szerettem a matematikát, bár nem nagyon voltam belőle jó, de szerettem. És pontosan ezért nagyon fontos volt számomra a matematika érettségi, és nagyon készültem rá, tényleg a tanárunk is nagyon-nagyon sokat segített, és amikor eljött az a nap, amiért nagyon izgultam, akkor végolvastam a feladatokat, láttam, hogy van egy csomó egyszerű, és van egy igazán nagy falat. Egy olyan feladat, ami nagyon-nagyon sok pontot ér, egy ilyen térgeometriai feladat, ki kellett számolni valami testnek a valamiét, ki kellett vágni valamiből, már nem is emlékszem pontosan rá, de nagyon bonyolult volt, és azt vettem észre, hogy én értem ezt a feladatot, és ezért nekivágtam annak a feladatnak, és az időnek felét arra az egy feladatra eltöltöttem, és nagyon büszke voltam rá, hogy kijött egy szép eredmény és a végén, és utána a többit is megcsináltam, de gondoltam, hogy nagy baj már nem lehet, hiszen ez rendben van. Majd amikor a megoldások kijöttek aznap délután, kiderült, hogy teljesen elrontottam azt a feladatot, tehát még az is lehet, hogy megbuktam érettségén. És 2 hét múlva, amikor a megtekintés volt, egyenként hivatott be bennünket a matematika tanárunk, és rám nézett is, csak így csóválta a fejét. Így azt gondoltam, hogy akkor itt a vége, tehát hogy akkor tényleg megbuktam, és a fejcsóválás az annyit jelentett, hogy ez sajnos csak egy 4-es. És ettől függetlenül azt a feladatot tényleg elrontottam, és elmagyarázta, hogy miért. És azért hoztam ezt a példát, mert tényleg értettem körülbelül, hogy miről szól, csak egyetlen egy nagy hibát követtem el. A feladatnak a legeslegelején rossz irányba indultam el. Az elején el kellett volna dönteni, hogy milyen irányba indul el az ember, és én a rossz irányt választottam, valamit alapvetően nem értettem meg, és onnan minden nagyon stimmelt, az összes képletet jól alkalmaztam, minden, csak rossz irányba indultam el. Mert hogy hiába az erő, hiába a motiváció, hogyha nem tudjuk az irányt, akkor nem oda fogunk megérkezni, ahova szeretnénk. A mai igehirdetésben, az igehirdetés sorozatba illeszkedve ugyanis az irányokról lesz szó. Viszonylag egyszerű, és mégis nagyon-nagyon fontos dolgokról. Igehirdetés sorozatban vagyunk benne, meggyökerezve és megalapozva Krisztus szeretetében. Gyakorlatilag egész tanévben ez lesz velünk. Azt keressük, hogy mit jelent abból az identitásból élni, hogy Krisztus megváltott bennünket, szeret bennünket, mit jelent tényleg benne gyökerezve élni gyümölcstermő életet. 2 vasárnappal ezelőtt arról volt szó, ezek ilyen bevezető alkalmak, hogy mit jelent otthon lenni Krisztusnál. A múlt vasárnap arról volt szó, hogy hogyan találhatjuk meg a helyünket Isten nagy történetében is, nagy tervében is, ma pedig az irányokról lesz szó. Irányokról, amelyek sokkal inkább nagyobb, általánosabb dolgok. A jövő héttől kezdődően minden vasárnap nagyon konkrét életpéldákkal, a gondolkozásunknak egy-egy konkrét területével, egy konkrét életterülettel fogunk foglalkozni, de ma még általánosabb dolgokról kell beszélnünk. A gondolkozásunkat, a dolgokhoz való nagyobb látószögű hozzáállásunkat érinti a mai igehirdetés. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember tényleg nagyon jó képességekkel rendelkezhet, ezt pontosan tudjuk, nagyon jó erőforrásokkal, de ha a gondolkodásában vannak hibák, vannak olyan dolgok, amelyek nem megfelelőek, akkor nem fog célba érni. 2 féle gondolkodást fogunk egymással szembeállítani, igazából van 3 féle, de 2-re fogunk fókuszálni. Az egyik, amiről nem fogunk sokat beszélni, az az, ami azt mondja, hogy ez az egész Isten dolog, ez nem téma, hiszen nem létezik, nem érdekel, vagy elutasítom, ki tudja, majd egyszer kiderül, de nem tudhatunk róla semmit. Ma azzal a 2-vel fogunk sokkal inkább foglalkozni, amikor valaki elkezd közeledni így Isten felé, és elkezd vallásosan gondolkozni. Mi a különbség abban, amikor valaki vallásos módon gondolkozik, attól, ha az evangélium átjára és az evangélium szerint gondolkozik. Mielőtt tovább mennék, szeretném felolvasni egy kicsit ennek az igének, amit hallhattunk a 2 Korintusból, a kontextusát. Ugyanis csak annyiről olvastunk, hogy megismertétek Jézus Krisztus kegyelmét, ő gazdag létére szegény élet értetek, és ti az ő szegénység által meggazdagodtatok. Hát ez egyszer egy, elég egyszerű. Igen, Krisztus elhozta a mennyei gazdagságot nekünk, nem túlságosan bonyolult. De érdekes megnézni, hogy milyen kontextusban hangzik el, és innen induljunk ki. Felolvasom az egész 1-től 11-ig terjedő verseket a 2 Korintus 8-ból. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottok Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővölködtek, hitben, igében, ismeretben, minden buzgóságban, a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártok. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghez vitele is, erőtökhöz mértem. Mi tehát a helyzet? A korintusi gyülekezetet Pál arra buzdítja, hogy más keresztény gyülekezetnek, akik nagy szükségben vannak egy éhénység után, kapcsolódjanak be a nekik való adakozásba és gyűjtésbe. Dicséri a korintusiakat, egyébként nem túl gyakori, dicséri őket, hogy mennyire buzgók, mennyire gazdagok nagyon sok tekintetben, lelkiekben, szánják oda magukat, hiszen mások is ezt tették. És próbálja nekik azt megmutatni, hogy nagyon fontos valamit akarni, fontos a szándék, de ennyire fontos a cselekvés is. Bemutatja Pál a folyamatot, és bemutatja azt, hogy ha megvan a nagy lelkűség, mint motiváció, akkor ebből tovább lehet lépni. És folyamatosan együtt használja ezt a két képet, a gazdagságnak, a lelki, a szellemi képét, a Krisztusban nyert gazdagságot és a földi gazdagságot. Mind ez a kettő együtt és egyszerre van itt. De ez a szakasz mégis nem erről szól, ez csak a kontextus, amiben elhangzik, hanem a cselekvésről. Hogyan születik a tett? Beszéltem már az előbb erről, hogy 3 dolog kell hozzá. Kell megfelelő motiváció, kell egy erő, ami a cselekvéshez kell, és aztán a megfelelő irány. Ha valamelyik nincs, akkor nem születik meg a cselekvés. Gondolj egy olyan helyzetre, akár a közelmúltból, ami nagyon fontos volt neked, és lehet, hogy meg tudod találni ezeket. Megvolt-e a megfelelő motiváció? És ha igen, volt-e hozzá erőd? És hogyha megvolt a megfelelő erő, tudtad-e, hogy merre kell kifejteni azt az erőt? Nagyon gyakran ezek összefonódnak, kölcsönhatásban vannak egymással. De e 3 az, ami kell a tetthez, és hogyha valamelyik hiányzik, akkor nem fog célba érni az a cselekedet. A jövő héttől elég sok szó lesz a motivációról, és hiszük, hogy az erőt pedig a Szentlélek adja, de mint már említettem, az irány az, ami most előttünk van. Mert jó dolog, hogy eljutunk addig, hogy meg kell gyökereznünk Krisztus szeretetében. El kell valahogy mélyülnünk abban, hogy ő elfogad bennünket, hogy bűnösök, elveszettek vagyunk, de ő szeret minket, és ez tartja az életünket, a vele való kapcsolat. De nagyon sokan teszik fel nekem a kérdést, mit jelent benne élni, mit jelent hinni, mit jelent hívőként élni, mit tegyünk. Kétféle gondolkodás és kétféle irány szeretnék tehát ma összehasonlítani. Az egyik a vallásos gondolkodás, ami eléggé helytelen, ami nem evangélium, amire nem hív bennünket az Isten, de mégis nagyon sokszor belecsúszunk. A másik pedig az, amire az evangélium hív és szólít meg bennünket. Rögtön az elején a kettőt szeretném így összehasonlítani, és van egy gyönyörű mondat, azaz 2 Tim Kellertől, aki így beszél erről a kettőről. A hagyományos vallásosság azt tanítja, hogyha engedelmeskedem Istennek, akkor fog szeretni és elfogadni. Az evangélium azonban ennek a fordítottja, a teljes szívemből hiszem, hogy Isten elfogadott és szeret engem ingyen kegyelemből, akkor a belső öröm és hála indít engedelmességre. Szerintem a legtöbb keresztény erre mondana egy nagy áment, vagy belül, vagy kívül, attól függ, milyen vérmérséklete van. Minden esetre ezzel úgy együtt tudunk érteni, hogy hát persze. Hát az evangélium lényeg, hogy nem kell megfelelnünk Istennek. Igen, ő szeret bennünket határtalanul, és ezért hálából élünk neki. De mennyire nehéz a valóságban, a gyakorlatban ezt megvalósítani. Nézzük hát meg az első irányt, azt, ami nem helyes, ami nem jó, ami nem az életet szolgálja, de mégis érint bennünket. És úgy tegyük ezt, hogy ne az legyen, hogy amikor a vallásos gondolkodásról beszélek, akkor gondolunk egy nagyon vallásos emberre, és végig az van bennünk, hogy tényleg, mennyire rosszul csinálja. Hanem nyugodtan, ha érint bennünket, nyugodtan gondoltunk magunkra, tehát hogy ez valamilyen szinten érinthet minket, könnyen elképzelhető. Szóval a vallásos gondolkodás, és ezt az irányt jegyezzük meg, az első, ami nem jó. A vallásos gondolkodás alapvetően kívülről befelé halad. Közösségi szinten és egyéni szinten is. Ha egy ember, aki a vallásos gondolkodásnak a szintjén van, és meghallja ezt, hogy gyökerezzetek meg Krisztus szeretetében, akkor ő benne olyan dolgok indulnak el, hogy jó, akkor még többet kell Bibliát olvasnom, imádkoznom, eljárnom gyülekezetbe, stb. Azért, hogy saját magamat valahogy felturbozzam. És az egyéni szintjének ez a lényege, és így tudjuk megérteni ezt. Van valahol egy Isten, aki engem szeret, én itt vagyok, és ez az egész nagyon távol, és csak majd a mennyben leszünk egymáshoz közel, és ezért nekem túl kell élnem ezt a földi életet. Egyénileg ezt úgy tehetem meg, ha minél többet szedek ebből az isteni erőből, minél többet bányászok ki ezekből az ásványkincsekből, az erőforrásokat minél inkább begyűjtöm, de ezeket elsősorban megtartom saját magamnak, mert túl kell élnem. Ez a spájzoló üzemmód, ugye? Hogy minél többnek kell lennie azért, mert jön majd olyan idő, amikor nagy szükségem lesz rá, nehogy elbízzam magam, mert jönnek a nehéz napok, és akkor milyen jó lesz, hogyha vannak lelki tartalékok. Elég ijesztően hathat, de nem tudom, hogy voltál-e már te akár így, hogy mentél egy konferenciára, vagy mentél egy helyre, azért, hogy tényleg magadat egy kicsit fel tudjad így tuningolni, azért, hogy a következő konferenciáig túléld valahogy. Eljössz a gyülekezetben, nagyon-nagyon jó, hogy itt vagy, és kapsz, és befogadsz, és elraktározol magadnak, hogy jövő vasárnapig valahogy kibírt. A környezetet felé alapvetően inkább zártabb vagy, és szeretnéd, hogy a te belső jólétedet, meg az Istennel való kapcsolatodat, amit nagyon-nagyon kell védeni, mert nagyon sérülékeny, és egy csomó minden veszélyezteti a külvilágba, ezt meg kell védeni valahogy, és ezért kívülről befelé gyűjtöd a tudást, az ismeretet, a hitet, és minden befele irányul. Közösségileg. Ugyanilyen az a gyülekezet, amelyik úgy definiálja magát, hogy mi vagyunk az oázis, és itt bent van az élet. Néha egy kikiabálnak a falakon, hogy gyertek be, itt van a menedék. A közösség az a hely, ahol védelem van, ahol túl lehet élni. És az elsődleges feladatunk konzerválni ezt az állapotot, a legfontosabb védeni a falakat. Nagyon fontos. Legyen kívül és legyen belül. Van a világ és vannak a hívők. Van a világ, ami úgy, ahogy van elveszett, a tűznek van fenntartva. Csomó igét lehet mondani rá, hogy fog elégni. De a gyülekezet az, amit Isten véd. És nagyon-nagyon fontos, hogy azt a világot nagyon súlyosnak, nagyon sötétnek és nagyon veszélyesnek lássuk, azért, hogy minél inkább benne akarjunk maradni a gyülekezetben, ugye? Viccesnek tűnhet, de hányszor átszövi csak egy szállal, csak egy motivummal a gondolkodásunkat. És miközben persze van a gyülekezetnek védő funkciója, ne felejtsük el, most direkt sarkítok. De ha az irány alapvetően kívülről befelé, akkor mindent megteszek azért, hogy minél többen legyünk, és legalábbis ne fogyjunk, és embereket sikerüljön kimenteni. Olyan, mintha egy ilyen cápákkal teli víz lenne a külvilág, és tényleg ez egy ilyen sziget lenne, és dobáljuk ki a mentőmellényeket, hogy gyorsan gyere be a gyülekezetbe, mert ez az a hely, ahol te túlélhetsz. Hány ilyen gyülekezet és hány ilyen közösség van, és tudjátok, mi lesz ebből? Mind egyénileg, mind közösségileg. Ha kívülről befele halad minden, és az irányok ezek, abból pangó víz lesz. Milyen a pangó víz? Az, ami nem folyik át semmi. A pangó víz egy idő után büdös, nem jó ott lenni. A színe is csúnya. És a pangó vízbe egy idő után nem nagyon vannak élőlények. Vagy lehet, hogy a biológusok azt mondják, hogy vannak, de hogy ilyen normálisak, vagy ilyen halak, vagy szóval olyanok, amik így az élő vizet szeretik, csak mindenféle olyanok, amelyek abból élnek, hogy ez a víz pang. A kívülről befelé haladó irányban ott van a megkövéredés. És egy idő után, mivel valóban van erőforrás, és valóban lesz belső táplálkozás, De a lelki mozgás az nincsen meg, ezért jön a megkövéredés, aminek az egyik biztos jele az az, hogy elkezdik azt gondolni magukról az emberek, és nyugodtan magunkat is belevetjük ebbe, hogyha így gondolkozunk, vagy ha benne van ez a szál a gondolkodásunkban. Néha elkezdjük azt gondolni, hogy tényleg jobbak vagyunk. Kicsit tényleg jobbak vagyunk, mint a külvilág. Azért itt jobb az egymásra figyelés. Vagy más gyülekezethez képest. Hát, vannak ilyen gyülekezetek, hagyjuk őket, de ezért ez a gyülekezet, ismerik országszerte, és behelyettesíthetjük akármilyen módon. De ami ennél sokkal rosszabb, hogy a vallásos gondolkodás teremtette egyén, és a vallásos gondolkodás teremtette közösség, a csak kívülről befelé haladó irány mérgező levegőt és atmoszférát teremt. Mérgező levegőt, azaz nagyon-nagyon kevés a szeretet, azaz nagyon-nagyon sok a bántás, és tényleg igazából nem jó ott lenni, nagyon gyakran kiskorúsítás van, és általában a kívülről befelé haladó irányú közösségeknek az élén van, nagyon gyakran egy olyan személy, egy olyan vezető, akinek egyáltalán nem érdekel az, hogy bárki felnövekedjen, és nagyon jó, hogyha minden tag nagyon kiskorú, és nagyon azt csinálja, amit ő mond. A pszichológia egyébként azt mondja, hogy nagyon-nagyon fontos belső erőforrásokat teremteni, és amikor készültem, akkor gondolkodtam ezen, hogy vajon ez ezt jelentheti-e, vagy nem, de azt gondolom, hogy van ilyen veszélye ennek. Aki foglalkozik egy kicsit lélektannal, vagy olvas ilyen dolgokat, az alá tudja támasztani a vallásos gondolkodását. Ugye a pszichológusom is azt mondta, meg az önismereti csoportban is azt mondják, hogy minél több dolgot saját magadban teremts meg, erősíts meg, és akkor a belső erőforrásaidból tudsz majd dönteni, és kibírni a krízist és hasonlóakat. Van ebben igazság, de ugyanúgy lehet ez az önmagunkba való bezárulásnak a csapdája. Hogy majd én magamat megerősítem annyira, hogy igazából már nem lesz szükségem másra. Fontosak a belső erőforrások, de egy vallásos gondolkodással párosulva ezek egymást erősíthetik nagyon gyakran. Nem tudom, hogy ülsz most itt ezen az Isten tiszteleten, hogy személyesen mennyire érint téged ez, vagy mennyire nem. De nagyon gyakran, hogyha főleg ilyen közösségben nőttünk fel, bár lehet, hogy megutáltuk, és lehet, hogy hallani se akarunk róla, felismerjük, hogy a gondolkozásunkban jelen van ez a szál, és jelen van ez a minta. Nagyon sokszor olyan sebeink vannak, amelyeket szereztünk tényleg a világban, vagy bántottak bennünket a hitünkért, vagy nagyon vágyunk végre egy olyan közösségre, mert a családunk is mondjuk szétesett, vagy nagyon egyedül vagyunk, hogy tényleg legyen egy zárt közeg, ahol így meg tudnak tartani, és tényleg így mint egy ilyen mentő kapszulában így túl lehet élni ezt az életet. És hogy mindezzel jöhetünk Isten felé őszintén. Uram, ez van, szabadíts meg kérlek. Lehet, hogy nagyon-nagyon sokat szítták neked, hogy tényleg mennyire rossz ez a világ, és emiatt gondolkozol így. De ez a fajta gondolkodás, ami azt látja, hogy kívülről befelé kell építkezni, az nem az életet szolgálja, hanem egy felsőbbrendű gettó kereszténységet hoz létre, és ez nem az Isten országa. Az Isten országa közöttünk és ebben a világban az egy másik irány. Krisztus szeretetében meggyökerezni az azt jelenti, hogy az evangéliumot, hogyha elhisszük, akkor kétféle irány határozza meg a gondolkozásunkat. Először is a fentről lefelé, és másodszor pedig a bentről kifelé. Ezt a hármat kell az egész Isten tiszteletről megjegyezni. A vallásos gondolkodás az csak kívülről befele halad, az evangélium pedig azt mondja, hogy fentről lefelé, és bentről kifelé kell, hogy haladjon az élet. Erről olvastunk itt a 2 Korintus 8.9-ben. Krisztus szegényé lett, értetek, fentről alászállt, gazdagból szegényé lett, királyként szolgált, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok, és ezt adjátok tovább. És Pál erről beszél, hogy és ebben a helyzetben akkor így álljátok a ti testvéreitek mellé. Ebben az igében ez az irány tökéletesen megjelenik, fentről lefelé, és bentről kifelé. Van ebben is bent. Értitek? Nem az utcán vannak a korintusiak, mindenféle határok nélkül. Van közösség, van egy hely, ahol összegyűlnek, de roppant nyitott. Felfelé is, és kifelé is. Annyira szép, hogy azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét. Ismeritek a kegyelmet, megismerhető, megtapasztalható, megízleltétek őt. Ismeritek az ember élet Krisztust, és ebből fakad a ti gazdagságotok. Van valami nagyon megrendítő ebbe a fentről lefelében. Azt gondolom, hogy valahol a vallásos gondolkodás, nem evangéliumi gondolkodás mögött van egy nagyon mély félelem. Hogy Isten egyszer elzárja a csapokat. Hogy egyszer majd nem fog annyira odafigyelni. Sőt, igazából csak így időszakosan ad áldást. És ezért kell spejzolni, ezért kell megerősíteni nagyon, mert nem tudhatom, hogy megbízhatok-e igazából az Istenben. Mi van, hogyha egyszer a bűneim tényleg olyan nagyok lesznek, hogy még oka is lenne az Istennek arra, hogy azt mondja, hogy figyelj, most nem áldalak meg. És ha az evangélium szerint gondolkodunk, és el tudjuk fogadni, és el tudjuk hinni ezt, hogy ez folyamatos, akkor valami áttörhet a szívünkben. És hirdetem neked az evangéliumot, hogy nem igaz. Nem igaz, hogy Isten egy nap majd azt mondja felőled, hogy hát gyermekem, próbálkoztál jó pár évig, de nem feleltél meg. Rád árasztja az ő kegyelmét és az ő szeretetét. Nem igaz, hogy attól kell tartanod, és hazugság, hogy attól kell tartanod, hogy egy nap majd Isten kiábrándul belőlem. Egy nap majd azt mondja, és mindenféle dolgokat, amiket nem is mondok rossz példákat. Nem igaz, mert ő folyamatosan eláraszt. Eláraszt az ő kegyelmével, jelenlétével, szeretetével, és ez nem azt jelenti nyilván, hogy akkor megyünk a világba, és éljük az életünket, nincs is bűn, mert Isten mindig eláraszt, ugye? Mert pont, hogyha ő eláraszt az ő jelenlétével, szeretetével, akkor folyamatosan felismerem, hogy hú, de nélkül azért elég elveszett vagyok. Azért nagyon nagy szükségem van erre, és tényleg vannak bűneim. De ő újra felén fordul, tart a kegyelmi idő. Felragyogtatja előttem Krisztust. Ne félj, Isten a cselekvő. A vallásos gondolkodás mögött egy passzív Isten van. Egy passzív Isten kép, aki eléggé despota. De az evangélium arról beszél, hogy Isten cselekszik. Nem fárad el. Nem lesz olyan reggel, mikor azt mondja, hogy ma szünnapon van. Te hívod őt, te keresed őt, de ő folyamatosan eláraszt az ő jelenlétével és az ő szeretetével. Nem fogynak el ezek a csapok. Még akkor is, ha néha azt érezzük, hogy nincs annyira jelen. Még akkor is, ha néha azt érezzük, hogy nem válaszol az imádságainkra. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen folyamatos fejlődés és töretlen öröm a keresztény élet, hanem azt jelenti, hogy ő nem feledkezik el rólunk. Ez a fentről lefelének a titka. És itt lepleződik le az, hogy mit gondolunk igazából Istenről. És ebből táplálkozik, ha ebben élünk, a bentről kifelé. Ha átérem újra és újra, hogy átjár az evangélium, hogy átjár onnan felülről ez a szeretet, hogyha átjár ez a gazdagság, ha újra és újra megélem a kegyelmet, amire rászorulok, akkor nem tudom nem tenni, hogy ezt ne adjam tovább. Tudjátok, hogy miért? Mert annyira sok lesz, hogy nem képtelen leszel megtartani. Annyira sok lesz, hogy egyszerűen tovább árad rajtad. A bentről kifelé tehát egy teljesen logikus következmény. Ha megismered ezt a szeretetet, ezt az elfogadást, akkor ez tovább árad rajtad. És lehet, hogy csak valaki észreveszi, és rákérdez, hogy mi van veled. Vagy egyszerűen egy olyan helyzetbe találod magad, hogy már teszed is azt, amire az Isten téged hív. És ez a belső öröm, ez a belső hála, ez nem egy teljesítmény lesz, amit így elérünk, hanem ez egy következmény lesz, amit túlárad rajtad. Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy ez a bentről kifelé persze nem mindig töretlen, nem mindig állandó. Az, aki igazán érzi Isten szeretetét, meg átéli az ő jelenlétét, az nem azt jelenti, hogy az így megint csak konstans szolgál, mindig ugyanolyan kedvel, mindig ugyanolyan jó hozzáállással. De értitek? Az irány föntről lefelé, és aztán ez megy tovább. A mai embernek ebben a legfélelmetesebb az, hogy egy kicsit háttérbe kell saját magát szorítania, és el kell engednie azt, hogy őróla szóljon a történet. A vallásos gondolkodásban ez a bentről kifelé, abban jó nagyra nőhet az egónk, meg minden. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy jaj, de nagyon bűnösök vagyunk, de végig magunkról beszélünk. És ebbe a fentről lefelében és a bentről kifelében igazából részei leszünk a történetnek, de valahol eszközök is, és egy idő után már nem rólunk fog szólni kizárólag. Nem veszítjük el az identitásunkat, értjük, de nem rólunk szól, hanem továbbadjuk. És nagyon sokszor azt látom, hogy keresztényként itt tudunk elveszni, és itt tudunk megakadni, mert ezt nem akarjuk elengedni. Minden esetre erre hív bennünket most Isten, és ezt jelenti az ő szeretetébe való meggyökerezés, hogy mozduljunk el lefelé, és kérjük őt, hogy ez a fajta irány, ez a fajta mozgás járja át a gondolkozásunkat, az életünket. Mert hogyha ez történik, akkor az ő gazdagsága és az ő áldása az kiárad rajtunk keresztül.
És hadd beszéljek végül egy-két konkrét dologról, hogy mit jelent ez, vagy mit jelenthet ez. Olyan szép ez a kifejezés, és így lehet, hogy meg is maradnánk az általánosságok szintjén, hogy jó, átállad rajtunk az ő gazdagsága, kicsit jobban szeretjük a környezetünket, meg tesszük, amit tudunk, ámen, itt a vége. De ennél ez egy kicsit ez árnyaltabb, hiszen ez az ige is, ahol elhangzik, nagyon érdekes, hogy Pál nem azt mondja, hogy figyeljetek, kedves korintusi gyülekezet, nagyon értékelem azt a gazdagságot, amit kaptatok Istentől, és annyira sok mindent kaptatok, megvan ez a fentről lefele, szolgáljatok a környezetetekben, imádkozzatok az emberekért, törődjetek a betegekkel, vagy akármi, hanem konkrétan arra hívja őket, hogy gyűjtsetek azoknak, akik rászorulók. És a gazdagság esetében itt konkrétan előjön az anyagi gazdagság is. Nagyon sokféle gazdagság van, ezt jól tudjuk. Tényleg akár a vagyon, a pénz, de akár az idő, a figyelem, a törődés. Vannak élethelyzetek, amikor emberek, főleg gyerekek sokkal jobban vágynak arra, hogy a szüleik egy kicsit több időt töltsenek velük, és törődjenek velük. Vagy vannak emberek, akinek nagyon sok jutott az egyikből, de nagyon kevés van a másikból. Vannak olyan talentumok, képességek, nagyon sokféle gazdagság van, amivel tehetünk és szolgálhatunk mások felé. De vigyázzunk, ezt is lehet vallásos motivációból tenni. Én adok és teszek, de azért, hogy ebből valamit mindenképpen nyerjek, és vagy visszakapjak, vagy egy kicsit jobbnak érezze magam, és erősítsem ugye a belső rendszert. De ha fentről lefelé és bentről kifelé gondolkozom az evangélium módon, akkor azt mondom, hogy minden, amit kapok, azért hálás vagyok, és azzal szolgálok, és azt továbbadom Isten dicsőségére. Nagyon nagy kihívás ez. Még akkor is, ha az ember boldog, hogyha adhat. Azt látom a mi kultúránkban, hogy eleve sok szempontból szétszakad a társadalom egyre inkább, de a magyar ember az sokkal inkább azt mondja, egyrészt nyilván pénzről, meg gazdagságról, akármilyen fajta is mondjuk az a gazdagság, arról nem beszélünk, ez privát dolog, ugyanúgy, mint mondjuk a vallásosság, vagy a hit. De ha 10 magyar emberrel találkozom általában, és lehet, hogy nem igaz, nem reprezentatív a felmérés, de 10-ből 8 nekem azt fogja mondani, hogy ő szegény. Egy nem válaszol, egy meg esetleg azt mondja, hogy hát el vagyok. Az, hogy szegények vagyunk, az, hogy nincsen, az, hogy kevés, az, hogy panaszkodunk, ez egy ilyen nemzeti sport talán. És ez ott van benne az embernek a gondolkodásában, hogy szegény, hogy nincs. És nagyon sokszor akkor is, amikor van, ez az alap, hogy akkor lesz, és akkor tudok egyről a kettőre jutni, hogyha azt mondom, hogy jaj, de szegény vagyok, mert akkor többet fogok érte tenni. És azt is látom, hogy a mi kultúránkban, tényleg akár családokban lehetnek nagyon komoly traumák és nagyon komoly nélkülözések, amik a közelmúltból erednek akár. Könnyen beszél, mondta nekem múltkor valaki, egy nyugati keresztény, aki egy olyan országban él, ahol nagyon kiegyensúlyozottan lehet akár évek, évtizedek alatt fejlődni és gyűjteni, és mindenféle értelemben kiegyensúlyozott életet élni. De közelmúltban találkoztam valakivel, aki elmondta, hogy az ő családjában a II. Világháború után olyan helyzetek voltak, hogy volt egy családtag, nagyon sokan voltak, aki konkrétan amiatt halt meg, mert nem volt elég étel egy háború utáni helyzetben. És ez egy olyan trauma, ami nagyon mélyen ott van, és meghatározza a családot. Miért beszélek erről? Azért, mert az, hogy mi van, hogy mennyire tekintem magamat szegénynek vagy gazdagnak, az az identitásom része lesz, és a státusz lesz. Nem véletlenül van az, amikor az első szülői értekezletre mentem az egyik gyermekünknek az osztályában, és nem ismerték egymást a szülők, akkor elkezdődött a pozicionálás. Érdekes módon az összes telefon kikerült a padra. Kinek milyen telefonja van? Érdekes módon az első beszélgetések mind arról szóltak, hogy ki hol dolgozik, kinek hol van a nyaralója. Szóval pozicionálni kell egymást, egymáshoz képest. Identitást ad. Mit kezdjünk ezzel keresztényként? Hát azt, hogy valóban a mi identitásunk, amit Istentől kapunk, az, hogy ő meggazdagít bennünket mindenféle értelemben. Gazdagok vagyunk. Akkor is, hogyha ez nem feltétlenül anyagi gazdagságot jelent, akkor is, hogyha igen. De ez egyetlen egy szempontból érdekes, hogy Isten minden helyzetben azért ad, hogy azt valahogy továbbadd és felajáld Istennek. Semmiképpen sem az őskeresztény vagyonközösségre szeretnék most bátorítani embereket, hogy akkor add be a közösbe a vagyonodat, hanem azt, hogy vajon mi történne akkor, ha azt tudnánk mondani, mindenféle értelemben arra, amit kaptunk Istentől, hogy Uram, ezt szeretném neked felajánlani, és szeretném, ha vezetnél, hogy hogyan szolgáljak ezzel, az időmmel, a figyelmemmel, a talentumaimmal, a pénzemmel, a képességeimmel, a törődésemmel. Ha szükség idején teljesen természetes lenne, hogy ezt meg tudom osztani mással. És nagyon-nagyon fontos, hogy a korintusi gyülekezetnek is azt mondja Pál, és máshol is így tanít erről a Biblia, kinek amilyen van. Isten nem vár el tőled, nem lehet ilyen szinteket meghatározni, hogy majd akkor leszel igazi keresztény, ha nem tudom, mit adsz, hanem önmagadat ajánld fel Istennek. Hadd hozzak egy saját példát, talán segít egy kicsit a megértést. Hosszú beszélgetést lehetne erről folytatni egyébként. Alapvetően olyan életet élünk, hogy igyekszünk tényleg, amink van, azzal szolgálni, és azt odaadni, és így élni Isten dicsőségére, megélni ezt a föntről lefelé, bentről kifelét, és igyekszünk ugyanígy adakozni is, támogatni olyanokat, akik rászorulnak. És erről nem is szeretek beszélni, most csak egyetlen egy dolgot szeretnék megosztani, amire Isten tanított meg egy évvel ezelőtt. Tényleg azt gondolom, hogy az ember ráébredhet, megtapasztalhatja, hogy mindent Istentől kapott, és ezért valahogy szabaddá válik arra, hogy adjon a bizonyos keretek között. De volt egy helyzet, amikor a következő történt velünk. Családfőként, családfenntartóként, nagyon szigorú költségvetés mentén dolgozunk, és nagyon-nagyon fontos az, hogy legalább egy minimális tartalékunk legyen. Aki családot tart fenn, az pontosan tudja, hogy ez mennyire kell, hogy legyen egy minimális tartalék. És találkoztam egy testvérrel, akit nagyon szeretek, és ő is nagyon szereti az Urat, és egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került. Nagyon nehéz helyzetbe került, tönkrement a telefonja. És ez nem egy ilyen játékszer volt, hanem az életének nagyon fontos része volt. És nem tudom, ismeritek-e azt, amikor megy az életed, és ér 10 rossz dolog, elviseled, és történik egy 11., és azt mondod, hogy akkor most tedd be a pohár. Hogy történhet ez meg? Na, én akkor találkoztam vele, amikor ez a telefon tönkrement, ez volt a 11. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon ki volt, hogy történhet meg, és nem tudja megoldani, nem tud újat venni magának. Nagyon nehéz helyzetben volt. És ahogy beszélgettünk, nekem teljesen egyértelmű vált, hogy ebben a helyzetben oda kell mellé állnom. És azt mondtam neki, már lélekben mondtam, hogy szeretném neked venni egy telefont, mert tudom, hogy most ez neked nagyon fontos, és Isten erre indítés, hogy szeretnélek így támogatni. És nyilván ezt ebből a tartalékból kellett volna megtenni, és egy napig hadakoztam az Istennel. És azt mondtam, Uram, mindent neked adok, de hadd legyen, a tartalékom az enyém. Csak egy kicsi. Ez adja, és akkor itt jött a kulcsmondat. Ez adja a biztonságot. És ez leplezett le. Logikus? Persze, hogy logikus. Jó, hogyha vannak tartalékaink? Nagyon jó. Felelősen, értitek? Amikor erre rádöbbentem, hogy ez adja a biztonságot. És akkor azt mondtam, gyorsan menjünk el, vegyük meg azt a telefont. És megtörtént, és nagyon-nagyon sokat jelentett ennek az embernek akkor, és folytattuk utána a beszélgetést hónapokon keresztül, és hogy elkezdett máshogy gondolkozni Istenről, és fordult az élete. Szóval egy kicsi dolog volt, de megvolt az ő életében a szerepe annak, ami ott is akkor történt, meg az enyémben is. És ez a legfontosabb, az utolsó gondolatok egyike, hogy nagyon sokszor az, amink van, és mindegy, értitek, ez lehet, hogy valami tök apró dolog, de hogy amink van, az sokszor a biztonságunkat adja. És nem azt jelenti, hogy add fel a teljes biztonságodat, hanem azt, hogy ajáld fel Istennek, és mondd azt, Uram, vezess abba, hogy mikor, minek van az ideje, és mit tegyek azzal, amit te adtál nekem, hiszen onnan felülről úgyis te vagy az, aki megadod azt, amire szükségem van. Nagy kihívás beleállni ebbe. A gondolkozás megváltozására van szükségünk, amit a görög nyelv úgy hív, hogy metanoia, amit magyarul úgy fordítunk le, hogy megtérés. A gondolkodás megváltozása az, hogy tudjuk elhinni, hogy Isten tényleg eláraszt bennünket, hogy Krisztusban alászállt, hogy közénk jött, hogy velünk van, és hogy ebből a gazdagságból mi adhatunk, fentről lefelé és bentről kifelé. Isten áldja meg benneteket, kedves gyülekezet, hogy ez egyre inkább a ti életetekben, a mi életünkben megvalósuljon. Isten óvjon és őrizzen meg bennünket a kintről befele való gondolkodástól, attól az iránytól. És ő legyen az, aki folyamatosan változtatja, formálja a gondolkozásunkat. És hisszük, hogy ezen keresztül eljön közénk az ő országa. és ez nyilvánvalóvá lesz nem csak közöttünk, hanem a környezetünkben is. Így legyen. Amen.